Mesterek és tanítványok.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Madocsai Bea vagyok. A Mesterek és tanítványok mai vendége Kató Csaba, az Esztergom Budapest Egyházmegye hitoktatási felügyelőségének szakmai munkatársa. Néhány héttel az állandó diakónussá szentelése után jártam nála.
Voltak-e gyerekkorában különböző elképzelései, hogy mi lesz, ha nagy lesz?
Igen, sok volt, tehát körülbelül 2 évente változott. Ornitológustól kezdve, etológuson keresztül, a történész, régész, tehát inkább természettudományok, illetve a történelemföldrajz az, ami érdekelt. Nagyon érdekes volt, hogy azért leginkább Isten az, aki belenyúlt ezekbe az elképzelésekbe, és maga felé fordította a szívemet, hogy onnantól kezdve már az volt a legfőbb vágyam, hogy azt tegyem, amit ő álmodott rólam. Hát a saját álmaim kezdtek halványulni, és kezdett kirajzolódni azt, hogy neki is van egy álma rólam. 15-16 éves voltam akkoriban.
Ezt a nyitottságot az Istenre a család alapozta meg?
Igen, bár akkoriban kamaszként, ahogy illik, lázadtam rendesen az ellen, az értékrend ellen, amit a szüleimtől kaptam, és nagyon kiüresedettnek éreztem a hitet, az egyházi életet. Viszont volt bennem egy betyárbecsület, és azt mondtam, hogy amíg nem járok utána, hogy tényleg van-e Isten, és hogy ez az Istenhez van-e valami közöm, addig már nem mondjak semmi rosszat. Tehát úgy tisztességes, hogyha én eldöntöm, hogy most hívő vagyok, vagy nem vagyok hívő, és akkor nem mondjam senkinek, hogy hívő vagyok, ne járassam le a keresztényeket.
Ilyenkor valóban kicsit kevésbé tud a család segíteni, akik ellen lázadnak, mint más helyen külső segítség. Ön kitől kapott ehhez segítséget?
Ez nagyon érdekes volt, egy könyvből. A szüleim kérdezték tőlem, hogy mit kérek karácsonyra. Nagyon szerettem olvasni, és az Új Embernek egy száma kezembe került, édesanyám minden vasárnap hazahozta a templomból. Belelapoztam, és láttam egy karácsonyi könyvhirdetést. Gondoltam, ez lesz az ideális ajándék, a szüleim is örülni fognak, hogy jaj, a gyermekük vallásos könyvet kér karácsonyra, hát van remény. Meg hát talán valami jó könyvet találok, és én is fogok örülni neki. Kinéztem találomra 3 könyvet. Nem tudtam cím alapján, hogy miket választottam. Megkaptam karácsonyra, és elkezdtem olvasni az egyiket, Puskeli Máriának az Akik hittek a szeretetben című könyvét, és azok az életrajzok, amiket ő ottan leírt, azok teljesen elvarázsoltak. Megmondom őszintén, irigység ébredt bennem, egy szent irigység, hogy ezeknek az embereknek élő az Isten. Élő kapcsolatuk van Istennel. És ezt én nagyon elkezdtem irigyelni. Rádöbbentem, hogy erre vágytam. Ez az, ami hiányzott már számomra. A gyerekkori kapcsolatom megszűnt Istennel, és ott voltam egymagamban. És ez az, ami ott a kamaszkorom minden gyötrelme közepette egy kapaszkodót adott. Carlo Caretto, Charles de Foucault, ezeknek az embereknek az élete, a gondolatai, a megtérése, tehát látni azt, hogy érett emberek döntenek Isten mellett, mert Isten magával ragadja őket. Ez nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, és mire befejeztem a könyv olvasását, a mai napig emlékszem arra az estére, amikor kicsit olyan kamaszos körülményességgel, de a szobámban megszólítottam Istent, és akkor azt éreztem, hogy ott van, velem van. És azóta, ha kérdezik, hogy miért hiszek Istenbe, akkor csak ezt tudom mondani, találkoztam vele. És akkor innentől kezdve már elkezdtem keresni, hogy Isten mit akar tőlem. Mi az ő akarata, mi az ő álma velem. És aztán hát így rajzolódott ki számomra az egyház szolgálata, a katekézis, az igének a hirdetése.
Amikor úgy döntött, hogy a teológiára jelentkezik, akkor biztos mindenki azt feltételezte, hogy pap akar lenni.
Valóban így van, bennem is megfordult ez a kérdés, tehát ahogy mondom, kerestem Istennek a szándékát, és akkoriban világi katekéta nem igen volt az egyházban, nem igen volt erre lehetőség, és hát én magam is gondolkoztam azon, hogy pap legyek. A jezsuiták nagyon sokat segítettek ebben a tisztázásban. Több jezsuita atyával ismerkedtem meg, akik nagy példaképek voltak az életemben, sokat jelentettek. Idős, harcedzett emberek, akik keményen kitartottak a legnagyobb elnyomatások idején is, vállalták a börtönbüntetéseket is, és ennek ellenére hihetetlen derű, öröm, vidámság, életszeretet volt bennük. Ez számomra nagyon-nagyon sokat jelentett, hogy a hit az örömet ad. Az nem egy hagyomány, amit teherként cipelünk magunkkal, hanem egy éltető valóság. És ők nagyon sokat segítettek ebben, Váci Enő atya, illetve a Pálos Antal atya, És amikor a Pálos Antal atyának egyszer elmondtam, hogy hát én úgy érzem, hogy most már megszületett bennem a döntés, hogy engem ez is nem a papi hivatás, és nem a szerzetesi hivatása hív, akkor ő csak ennyit mondott, hogy na végre. Mondtam, hát Tóni atya, hát miért nem mondta, hogyha ezt látta? Hát mert akkor egész edbe azt hordoztad volna, hogy az én döntésem volt, nem a tiéd. Nagyon-nagyon hálás vagyok neki ezért.
Látom, hogy már erősen őszül a haja és a szakálla, tehát ez nem ma volt. Ma már természetes, hogy elmennek világi teológiára is az emberek. Hányas évekről beszélünk, amikor így az érettségi után elkezdett ez irányba indulni?
80-as évek dereka volt. Ez még végeztem a teológiát, amikor jött a rendszerváltás, és a lehetőség arra, hogy katekéta lehessek. Tehát nagyon izgalmas volt, hogy úgy csináltam valamit, úgy tanultam valamit, hogy hittem azt, hogy ez az Isten szándéka, de emberileg még nem volt rá lehetőség. Egy nagy kaland volt, de örülök, hogy igent mondtam erre a kalandra.
És amikor megkapta a diplomáját, hol kezdte a hitoktatói működését?
A budai ciszterci Szent Imre plébánián, tényleg a ciszteratyákkal egy időben, ahogy ők visszajöhettek újra a plébániára, és ciszterci plébánosa lett a Szent Imre városnak, úgy én is főállású kateként kezdtem mellettük a szolgálatot.
Előnye van egy világinak? Például a gyerekek szemében hitelesebb egy világinak a szava, mert hogy azt mondják, hogy jó, hát az atyák persze, azok szent emberek, meg nem is ismerik az életet, de ha egy világi mondja, akkor annak talán nagyobb súlya van?
Azt gondolom, hogy mindenki valami sajátosat tud adni. Tehát a tanúságtétel lényege az, hogy arról az életről tegyek tanúságot, amiben élek. Egy pap, egy szerzetes olyan odaadottságról tud tanúságot tenni, amire hatalmas nagy szükség van. De biztos, hogy kialakulhat egy fal, amire nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy ez a fal ne épüljön egyik oldalról se. Az, hogy házas ember vagyok, biztos, hogy sok előnyt ad, amikor kamaszokkal eljön az a pillanat, amikor megpróbálunk a feleségemmel egészen mélyen tanúságot tenni arról, hogy mit jelent a házasság szentségében élni, akkor azt a katekézist, azt sokszor évekig emlegetik utána a fiatalok, hogy ez nekik milyen sokat jelentett. És az nagyon megdöbbentő, hogy sokan jelzik vissza, hogy olyan jó látni titeket, olyan jó látni, hogy szeretitek egymást. Miközben hát mi nagyon jól tudjuk, hogy hát ez egy megküzdött szeretet, tehát azért naponta újra és újra döntünk egymás mellett, és néha úgy rácsodálkozunk, hogy mennyi olyan pillanatban tudunk tanúságot tenni az élet mindennapjaiban való hitről, nem is veszük észre, hogy mi is példaképpé válunk észrevétlenül mások számára.
Kató Csaba állandó diakónussal beszélgetek.
Gondolom, hogy a hitoktatók képzésénél a hangsúly a hitoktatáson van, annak a módszerein. Ugyanakkor talán még egyházi iskolákban is az a tapasztalat, hogy inkább evangelizálni kell jóformán az elején, mint a hitbeli tudás átadására szorítkozni.
Valóban így van, és ezért is szeretjük inkább használni a katekézis szót a hitoktatás helyett. Mert az egy komplexebb, tehát az oktatás is benne van, de a nevelés is, a formálás is benne van. A hit az az emberi alapokra, természetesre épül. Ezért mindig ezzel kell kezdeni. Sajnos nagyon sok gyerek, fiatal meg van sebezve az emberségében. A társadalmunk meg van sebezve az emberségében. János Pál pápa szavai, amit Európáról írt, azok nagyon mélységesen igazak, hogy Európa haldoklik. Az emberségében lett megsebezve, és ezért nagyon fontos, hogy az emberséggel kezdjük. Meglegyenek azok az emberi alapok, amiknek a segítségével be tudja valaki fogadni a hitet. gondolok itt egész egyszerűen, ha valakinek megvan sebezve a bizalma, akkor nem várhatjuk el, hogy bízzon az Istenben. Először emberileg kell, hogy megtanuljon bízni, és ez lesz az alap aztán arra, hogy az Isten iránt is bizalmat ébresszen. Nagyon-nagyon kihangsúlyozódik itt a katekétának a személye, hogy bizalmat tud-e ébreszteni a rábízottakkal szemben, és hogyha ez a bizalom légkör ki tud alakulni, akkor ez lesz az evangélium meghirdetésének a légköre. Van is erre egy ilyen szakkifejezés, hogy megteremteni az evangélium hirdetésének a légkörét. Mert amikor ez a bizalom légkör kialakult, akkor nyílnak meg a szívek meghalani Jézus Krisztust. Addig valóban a semmibe szórjuk az igét. Bár itt nem akarom az igének az erejét, a működését, hiszen az Isten élő szava kétségbe vonni, hanem éppen, hogy meg kell tisztelnünk ezt a szót, és meg kell teremtenünk számára azt a szántást, amiben a magot el tudjuk vetni.
Később felnőtteknek is tartott katekézist, vagy tart katekézist. Van-e különbség? Akik fiatalabbak életkorban, azok nyitottabbak-e, vagy lehet egyáltalán ilyesmit mondani, hogy minél inkább öregszik az ember, annál jobban megcsontosodik a saját véleményében, vagy talán éppen, hogy halad az ember az élete vége felé, pontosan akkor teszi föl a nagyobb kérdéseket? Hogy van ez az életkor és a hit kapcsolata?
Valóban észrevehető egy kétirányú mozgás. Az egyik az, hogy ahogy egyre felnőttebbé válunk, egyre óvatosabbak leszünk. Nehezenben nyílunk meg. Kaptunk már egy-két sebet, és ezekre emlékezünk, inkább elzárkózunk. Ugyanakkor a felnőtti válás fölfelé tolódik. Tehát ma már azt mondják egyes szakemberek, hogy 30 év lehet Európában a felnőtté válásnak a korhatára. És ezzel bizony a kérdésfeltevések is kitolódnak. 10 évvel ezelőtt 16 évesekkel nagyon jót lehetett beszélgetni bizonyos kérdésekről, például a párválasztás, párkapcsolat kérdéseiről. Ma nehéz, éretlenebbek 16 évesen. Tolódnak fel ezek a kérdések, és talán ezért is van az, hogy rengeteg felnőtt keresővel találkozunk, aki valahol megtapasztalta az életének az összeroppanását, és égetően tevődnek fel benne a kérdések, hogy kihez fordulja, kitől kapok választ, ki az, aki reményt és jövőt tud nekem adni. Tehát nagyon-nagyon izgalmas, mire megnyílik egy felnőtt, de ha megnyílik, akkor viszont nagyon-nagyon mélyen meg tud nyílni. Mert az életét már nem csak a felszínen éli, hanem a mélységekben is.
Hogyha szüksége van tanácsra, vagy eligazításra, akkor kihez fordul? Van-e olyan mestere, akihez tud fordulni?
Igen, hála Istennek vannak, és ezt mindig is fontosnak éreztem az életemben, hogy keressem azokat az embereket, akik példát tudnak mutatni, akik támogatást tudnak adni. Azt gondolom, hogy a felnőtté válásnak ez is egy fontos lépése, hogy beismerjük, hogy nem megy egyedül. És a kereszténységben meg ez a szép, hogy nem kell egyedül. Szakmailag ilyen mesteremnek tartom Fogasi Judit nővért, aki nagyon-nagyon sokat segített és segít a mai napig. Vele minden szakmai kérdést át tudok beszélgetni. Ugyanígy vagyok Udvardi György püspök úrral, aki szintén sokat segített a kateketikai szakmai kérdésekben, és a mai napig is sokat tudunk ezekről beszélni. Lelkileg, emberileg, a saját lelki életembe pedig Nemes Ödön atya, jezsuita atya az, aki nagyon sokat segített, segít, hogy egyre emberibb emberré tudjak válni.
Kaphat-e a tanár, az oktató, a mester is valamit a tanítványaitól?
Azt gondolom erről a kérdésről, hogy igazában elkényeztetett helyzetben van egy katekéta, mert folyamatosan kap. Nem csak ad, hanem kap is. Egyszerűen látni az embereknek a hit iránti szomjúságát, a kérdésfeltevéseiket, ez állandóan inspirál engem is. Nem hagy nyugodni, hogy a hitben előre haladjak, hogy még inkább beengedjem az életembe Jézus Krisztust. Nagyon-nagyon megajándékozottnak érzem magamat. Néhány héttel ezelőtt volt a diakónus szentelésem, akkor ez egy nagyszerű alkalom volt, hogy megköszönjem az egész egyházközségnek, és minden rám bízottnak, hogy segített engem ehhez a döntéshez, és hogy rátaláljak erre a hivatásra, Istennek erre a meghívására, mert ők kihívást adnak a számomra. Újra és újra tükröt tartanak, és kihívást adnak a számomra. Természetesen vannak ilyen nagyon konkrét pillanatok, amikor például valaki megnyílik egész mélyen, amikor kéri, hogy üljünk le beszélgetni. Ezek mindig nagyon megható pillanatok. És nem azt élem meg, hogy jaj, most nekem kell neki segíteni, hanem azt, hogy megajándékozott lettem közben én is. hiszen nagyon megrendítő, amikor egy ember bízik bennem.
Nemrég volt a diakónus szentelése, de azért eltelt azóta már 1-2 hét. Hozott ez valami változást az életében?
Bár még csak rövid idő telt el, de azt tudom mondani határozottan, hogy igen. Feleségemmel beszéltük, hogy egészen megdöbbentő, hogy az ember nyilvánosan hoz egy döntést. És itt ez a nyilvános, ez nagyon-nagyon fontos. Az magával hozza egy elköteleződési láncolatot. Azt veszük észre így hétről hétre, hogy bizonyos dolgok sokkal fontosabbá, értékesebbé váltak a számunkra. Viccesen csak úgy szoktam mondani a feleségem, hogy az a legjobb ebbe a diakonátusba, hogy meg kell térni. Tehát tényleg így van, ezt éljük meg, hogy egy mélyebb, egyre mélyebb elköteleződés. Egy parányi dolog, hogy le kellett tenni előtte, a szentelés előtt a hitvallást. Esküt kellett tenni arra, hogy az egyház hitét vallom. Ezt vallottam eddig is, és törekedtem erre is, de azóta valahogy mélyebb érzékenység van bennem az egyház hite iránt, hogy én valóban most egy életre elköteleződtem amellett, hogy azt vallom, amit az egyház vall, és azt tanítom, amit az egyház tanít. És jó ez, öröm ez az elköteleződés.
Saját vérszerinti gyermekei nincsenek, de lelki gyermekei annál többen. Vajon az ember a lelki gyermekeiért is ugyanúgy aggódik, mint a vérszerintiekért, hogy nem térnek el arról az útról, amit kezdetben mutattam, főleg ugye a gimnázisták esetében, vajon megmaradnak-e, és kap-e visszajelzést így évek múltával?
Hát az aggodalom megvan, biztos, hogy másként, mint egy szülőnek, de hogyha nem szeretném őket, akkor azt hiszem, hogy nem szabadna ezt a szolgálatot végeznem. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy szeressem őket, féltsem őket, és próbáljam segíteni őket a hit útján. Ugyanakkor ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy hát a hitet nem én adom, nem mi adjuk, azt Isten adja, és annak a reményében élni, ahogy a tékozló fiú apja, mikor kikérte a vagyonát a fia, akkor odaadta és elengedte. Hinni abban, hogyha tudom őt így szeretni, ilyen szabadon szeretni, akkor ez a szeretet biztos, hogy beépül és megmarad az életébe. És vannak valóban ilyen ajándékok, amikor valaki eltűnik a látóhatáron, és évek múlva újra megjelenik, és megvallja azt, hogy kapott valamit, ami őt visszahozta. Hát ezek nagy ajándékok. De azért tudom, hogy valaki vett, és más aratt. Ezt azért nagyon-nagyon világosan kell látni, és nap mint nap újra megerősíteni magamban, mert egyébként hát sok minden lenne, ami elvenné a kedvemet.
Gondolom, hogy a plébániai katekézis, főleg ahova felnőttek jönnek, az egész más jellegű, mint egy kötelező hittanóra, mondjuk egy egyházi gimnáziumban. Nem nehezíti meg a hitoktató vagy a katekéta dolgát az, hogy itt tantárgyi keretek között és a gyerekeknek egy kis ellenállásával is meg kell birkóznia?
De ez komoly nehézséget jelent, és ez egy nagy kihívás. De hát ez az adott helyzet, ami nagyon-nagyon fontos látni, hogy minden helynek, minden kateketikai helyszínnek megvannak a sajátosságai, és megvan a sajátos küldetése. Vannak könnyebb helyzetek, és vannak nehezebb helyzetek. Más és más kihívások adnak a különböző helyszínek. Nagyon fontos, hogy ne adjuk fel egyiket se. Tehát alapvetően három helyszínről beszélünk a katekézisben, beszélünk a katolikus iskoláról, az önkormányzati iskoláról és a plébániáról. A háromnak nagyon egymásra kell irányulnia, és egymást kell segítenie. Tehát sok esetben pusztán a katolikus iskola nem állja meg a helyét, hogyha nincs mögötte a plébánia, hogyha nem tudjuk a plébániához kötni azt a fiatalt, akkor utána, amikor véget ér az iskola, mert a iskolának ez is sajátosság, hogy egyszer véget ér, akkor légüres térbe fog kerülni. Tehát nagyon szorosan együtt kell működni, és látnunk kell, hogy melyik helyszínen mire kell a hangsúlyt fektetni. Olyan tudás, centrikusságot és olyan ismeretanyagot átadni egy plébánián viszont nem tudunk, mint ahogy egy katolikus iskolába, ahol a különböző tudomány ágak egymásra tudnak építeni, ezért nagyon nagy lehetőségek vannak egy katolikus iskolába, ahol hívő elkötelezett tanárok vannak az egyes tantárgyaknál, és tudnak egymásra építeni. Tehát amikor a fizika tanár is rámutat az Istenre, a teremtőre, aki ott van a fizika törvényei mögött, hát ez egy csodálatos dolog, mert erre lehet építeni a hittanórán is. Tehát ott például ezek az előnyök a plébánián, ott a családiasság, az önkéntesség, ott az, amire jól lehet építeni.
A beszélgetésünk elején mondta, hogy végül is egy könyv volt az, ami elindította azon az úton, hogy tudatosan az Isten tervét keresse az életében. Volt-e módja azóta a könyvszerzőivel, Puskeli Máriával beszélni, hogy elárulja neki, hogy ez milyen nagy jelentőségű volt ez a könyv?
Igen, 8 nappal a diakónus szentelésem után sikerült, ő tartott nekünk egy katekétáknak egy lelki gyakorlatot, és a végén beszélgettünk, hogy hogyan is köszönhetnénk meg neki, és akkor fogalmazott meg bennem, hogy hát én bizony még a 25 évvel ezelőtti ajándékát nem is köszöntem meg neki, és olyan jó volt a lelki gyakorlatot ezzel befejezni, hogy megköszönhettem számára azt, hogy 25 évvel ezelőtt ezt a könyvet ő megírta, és ilyen mély változást indított be az ő sorain keresztül az Isten az életembe.
Ez már nem biztos, hogy belefér, de ő hogyan reagált?
Nagyon meghatódott. Nagyon meghatódott, és nagyon hálás volt, különösen azért is, mert ez volt az első könyve. És ez különösen őt is megérintette, hogy az talán, amit annyira sokáig dédelgetett, és hát az első gyermeke, az ilyen mély nyomokat hagyott valakiben.